Kedves barátaim! Jó estét kívánok minden kedves versenyzőnek! Ugye a 39-es fejezetnél tartunk, 73-as oldal, és visszatérünk most egy kis izgalmas, zaftos izgalmas kitérő után a Jehuda és Tamár története végeztével visszatérünk József és testvéreinek történetéhez. Amit ott fejeztünk be, ha visszaemlékeztek a 37-es fejezetben, hogy Józsefet eladták a testvére, és az egyiptomiak kereskedők levitték. És akkor most egy gyors kanyarra idejöttünk vissza, és szeretnénk akkor megkérni másodolvasókat, hogy Istvántól is olvasson nekünk részt, és tett közel hozzá.
József pedig alávitették Egyiptomba, és megvevé őt az izmaelitáktól, kik őt odavitték vala, egy egyiptomi ember Pótifár, a fáraó főembere, a testőrök főhadnagya. És az úr Józseffel vala, és szerencsés ember vala, és ő az egyiptomi urának házában vala. Látá pedig az ő ura, hogy az úr van ő vele, és hogy valamit cselekszik, az úr minden szerencsését tesz az ő kezében. Kedvessé lőn ezért József az ő ura előtt, és szolgálvala néki, és háza felvigyázójává tevé, és mindenét, amilyen vala, kezére bízá. És lőn az időtől fogva, hogy házának, és amilyen volt, mindenének gondviselőjévé tevé, megáldá az úr az egyiptomi embernek házát Józsefért. És az úr áldása vala mindenen, amilyen csak volt a házban és a mezőn. Mindent azért valamilyen vala József kezére bíza, és semmire sem vala gondja mellette, hanem ha az ételre, melyet megeszik vala. József pedig szép termetű és szép arcú vala. És lőn ezek után, hogy az ő urának felesége Józsefre veté szemeit, és mondta: hájj velem! Ő azonban vonakodék, és mondta az ő ura feleségének: ímé az én uramnak, én mellettem semmi gondja nincs az ő háza dolgaira, és amilyen van, mindenét az én kezemre bízá. Senki sincs nálamnál nagyobb az ő házában, és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged, mivel hogy te felesége vagy. Hogy követelhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezném az Isten ellen? És lőn, hogy az asszony minden nap azt mondogatá Józsefnek, de ő nem hallgata reá, hogy vele háljon és vele egyesüljön. Lőn azért egy napon, hogy valami dolgát végezni a házba beméne, és a háznép közül senki sem vala ott benn a házban. És megragadá őt ruhájánál fogva, mondván: hájj velem, ő pedig ott lesz hagyá ruháját az asszony kezében, és elfuta és kiméne. És mikor látja vala az asszony, hogy az a maga ruháját az ő kezében hagyta, és kifutott, összehívá a háznépet, és szóla hozzájuk, mondván: lássátok, héber embert hozott hozzánk, hogy megcsúfoljon bennünket. Bejött hozzám, hogy velem háljon, és én fennszóval kiálték. És lőn, amint hallja valahogy fennszóval kezdék kiáltani, ruháját nálam hagyja, és elfuta, és kiméne. Megtártá azért az ő ruháját magánál, míg az ő ura hazajöve. És ilyen szókkal szóla hozzá, mondván: bejöve hozzám a héber szolga, akit ide hoztál, hogy szégyent hozzon rám. És mikor fennszóval kezdtem kiáltani, ruháját nálam hagyá és kifuta. És lőn, amint hallja az ő ura az ő feleségének beszédeit, melyeket néki beszélt, mondván: ilyesmiket tett velem a te szolgád, haragra gerjed-e. Vevé azért Józsefet az ő ura, és veté őt a tömlőcbe, melyben a király foglyai valának fogva, és ott vala a tömlőcben. De az úr Józseffel vala, és kiterjeszti rá az ő kegyelmességét, és kedvessé tevé őt a tömlőc tartó előtt. És a tömlőc tartó mindazokat a foglyokat, kik a tömlőcben valának, József kezébe adá, úgy, hogy ami ott történik vala, minden ő általa történik. És semmi gondja nem vala a tömlőc tartónak azokra, amelyek keze alatt valának, mivel hogy az úr vala Józseffel, és valamit cselekszik vala, az úr szerencsésé teszi vala.
Köszönöm szépen, akkor azért ismerjétek el. Ez a történet is izgalmasan folytatódik. Tehát ugye összefoglalva, József leérkezik Egyiptomba, és már is szerencséje van, hogyha megnézitek a szöveg elejét, ugye, akkor érdekes módon ez többször elismétli. Azt mondja, hogy a kettes mondatban, hogy és az Úr Józseffel volt, és szerencsés ember volt, az ő Egyiptom urának házában volt. Ugye, hogy többször elismétli, hogy milyen szerencsés József. Most valaki, akit a testvérei eladnak, meg akarnak volni, és aztán eladnak, és mégis azt írja róla, hogy szerencsés, hát ugye szerencsés a szerencsétlenségben, ott biztos, hogy több hangsúly is van. Ugye itt az objektív értelmezés az egyszerűen az, hogy ugye az nem valószínűség számításban sem tűnik túl reálisnak, hogy valakit eladnak rabszolgának, és az rögtön egy olyan pozíció, fiatal kora ellenére egy olyan pozícióba kerül, mint rabszolga, hogy egy ház valakinek, egy fontos embernek, egy fontos egyiptomi miniszternek vagy főnöknek, ő tulajdonképpen ezt úgy fordítja, hogy a fáró főember a testőrök főhadnagya, az a testőrök Szára Tabachim. Tabachim, az ugye azt is jelentheti, hogy manapság ezt úgy, azt a konyhára, meg a konyhás emberre szokták használni. Itt Tabach Toveach azt jelenti, hogy a hóhérok. Tehát a hóérok főnöke, nem véletlen, hogy a börtön is ott van a közelben. Tehát ő a börtön és a kivégző felelős se volt fáraónak. Ilyen fontos embernek a házvezetője lesz, hogy mondják ezt a szép
intézője
lesz, akire minden rá van bízva. Hát nem véletlen, ez egy önmagában is egy nagy szerencsés, egy nagy csoda. Elsőként, hogy nem mondjuk a földre rakták ki, dolgozni, hanem a házon belül, másodiként, hogy ilyen nagy bizalmat szerzett, és amelyiként, hogy mindent rábíztak. De ez ugye ez a nagy bizalom, és a nagy sok szerencse az általában valamilyen szerencsétlenségben végződik, és hát ráveti a szemét a Potifár felesége Józsefre, és hát szeretne vele közelebbi kapcsolatot létesíteni, és József ezt visszautasítja, de ugye itt megjelenik a tipikus esete annak, amiről manapság sokszor esik, hogy nőt meg valakit el akarnak csábítani, és akkor megvádolják utána a klienst, hogy ő pedig meg akart őket erőszakolni. Nyilván ez nem mindig van így, félretes első, de előfordul azért ez is. És itt is ez történik, ugye effektív az, hogy ezt úgy tudja megcsinálni az asszony, hogy amikor József elszalad, akkor ő megfogja a ruháját, és az úgy lejön Józsefről. Tehát ezt nem úgy kell kérdezni, hogy a ruhának egy darabba ott volt, hanem ugye ezek ilyen rongyok voltak, amely beletekelték magukat.
Ilyen
tógaszerűség, és ezt lerántotta róla, tehát József effektív messzelenül rohant ki a házból. Ugye ezzel kapcsolatban kérdezi a Bárbanel, hogy hát ugye az látszik, hogy az asszony nagyon, nagyon vágyott Józsefre, és hosszú időn keresztül próbálta meggyőzni. Azzal, hogy ő elkezdett kiabálni, hogy ez a férfi meg akart engem erőszakolni, elvágta magától azt, hogy ez továbbiakban, ha most nem is sikerül, de később sikerüljön, miért csinálta ezt? Azt mondja, azért, mert az egy kellemetlen szituáció, valakinek a ruháját a kezedben fogod. Azzal nem lehet úgy csinálni, hogy ja, bocs, a kezembe esett a ruhád, és te mesztelenül kirohantál. Valamit kezdenie kellett ezzel a szituációval, és ezért védte magát ezzel a szöveggel. József pedig ugye nem akart vele állni, de ha megnézitek a szöveget, akkor nem érdekes, mert azt mondja, nézzétek meg a 11-es mondatot, 74-es oldalon. Lőn ezért egy napon, hogy valami dolgát végezni a házába ment, és a ház nép közül senki nem volt bent a házban. És megragadá őt ruhájánál fogva mondani, háj velem, ő pedig ott hagyja a ruháját az asszony kezében, és elfutva kiment. A Rási azt mondja, hogy miért nem volt senki otthon, mert valamilyen ünnep volt, és mindenki elment a templomba, de az asszony otthon maradt, mert erre a dologra készült, rákészült. Ő pedig mi az, hogy egy dolgát ment végezni? Rási azt mondja, hát, hogy ő tulajdonképpen azért ment, hogy ezt a dolgát végezze. Tehát József már dologra rákészült, hogy mégis lesz valami. De az utolsó pillanatban mégis meggondolta magát. És itt nagyon szép midrást idéz Rási, hogy miért gondolta meg magát, mi volt az, ami miatt hirtelen visszamondta ezt a kis...
Végyottad.
Igen. Azt mondja, azért, mert meglátta maga előtt az apjának az arcát, ahogy ott állt, és ez egy pillanatra lehűtötte és észhez térítette, ráébresztette, hogy ezt a bűnt nem követheti el, és ezért rohant ki.
Mi lett volna ez bűn
Házasságterés.
Házasságterés.
Nem volt házas. De. Azt mondja, igen. Erre nem gondoltál, ugye? Ez tévedés. Egy házasságtörés...
Kettőnállalásán.
Ugye két ember kell hozzá.
Oké. Csak ha te nem vagy házas, akkor te mit kösz? A másik házasságát.
A másik házasságát töröd meg. Hát effektív, amikor azt mondjuk, hogy a házasságtörésért elvileg ugye a legsúlyosabb halálbüntetés jár, az jár a nőnek, és jár a férfinek, akivel az a nő megtörte a házasságot. Amit ezzel kapcsolatban mondtunk, szoktunk mondani, hogy könnyebbség a férfiak nézve, hogy amikor azt mondjuk, hogy a férfi megtöri a saját házasságát, azért elvileg nem járna ugyanígy halálbüntetés, az egy hajadon nővel teszi ezt. Azért, mert ugye a tulajdonképpen szerint elvileg lehet több nejűség, és ezért ha egy másik nővel van az a férfi, akkor így még ebben az értelemben nem törte meg a házasságot. Félreértés ne essék, szeretném megnyugtatni a kedélyeket. Ettől ez még ugyanúgy tilos, és ugyanúgy bűn. Csak ez az a különbség, amit szoktuk mondani, de ha egy férfi egy házas, egy férjezett nővel van együtt, akkor ő megtöri annak a nőnek a házasságát, tehát ez ugyanolyan bűn, mint amit a nő követel.
Ez akkor is mondja, ha az a nő, az ugye nem zsidó.
Hát ez a zsidó-nem zsidó kérdés, ez itt most nem merül föl, mert ebben az időszakban ez így nem volt. Tehát ez így nem...
Tehát nem volt a szabályok,
amelyek... De a házasságtörés, itt ugye nem volt zsidó, nem zsidó. Tehát ez a fogalom, hogy zsidó, nem zsidó, abban az értelme, hogy ma használjuk, így a túradás előtt, ez nem létező fogalom. Viszont az, hogy a házasságtörés tilos, az nem csak zsidókra vonatkozó törvény, hanem minden emberre vonatkozó törvény, Noé hévtörvényének része. Tehát ez nem tibúvása a helyzet alól. Tehát egy nem zsidó nővel ugyanúgy tilos házasságot törni. Mint jogász. Tehát ez a és most ugye nagyon szép magyarázatot olvastam a napokban, hogy a múlt előtt éltem, amikor ez téma volt, mit jelent az, hogy megjelent neki az apja arca, ez miért segített neki, vagy miért, mit adott ez hozzá az ő, hogy tudta ez őt meggyőzni, és egy nagyon szép gondolatot ír a Rebbe, a Lulavicsi Rebbe, azt mondja, hogy van egy olyan mondás, hogy Jákob szépsége az első ember Ádám szépsége, hogy van egy kapcsolat Jákob és Ádám az első ember között. Ezért amikor meglátta Jákobot, akkor tulajdonképpen egyben meglátta Ádámot, az első embert is. És akkor eszébe juthatott az a hiba, amit elkövetett Ádám, és amiatt a mai napig isszuk ennek a levét, hogy amikor Ádámnak, Isten azt mondta, hogy ne egyél annak a tiltott fának a gyümölcséből, akkor Ádám úgy gondolkodhatott, hogy hát, és nem tök mindegy, eszek, ez csak egy gyümölcs. Eszek egyszer, csak belekóstolok. Nem is ettem, csak belekóstolok. Mi történhet? Mi lehet a legrosszabb?
Kipróbáljuk.
Ugye, és az ember gyakran így áll hozzá egy bűnhöz, egy kísértéshez, hogy azzal nyugtatja meg át, hogy jó, hát...
Egy alkalom, nem alkalom.
Ez az, hát nem lehet, ne parázunk, hát ha nem ismerjük a rosszat, akkor nem is tudunk tőle félni, és hasonló érvelések. És amelyiknek a lényeg az, hogy degradálják a súlyát a cselekedetnek, és azt mondják, hogy nem fog összeomlani a világ, nem ugyanúgy föl fog kelni holnap a nap. Ugye Ádám esetében kiderült, hogy ez nem így van. Ráadám az egész emberiség történelmét, a Tóra elbeszélése szerint elrontotta, vagy kisiklasztotta ezzel az egyszerű kis gyümölcseléssel. És József is hirtelen rádöbbentett arra, hogyha ő ezt most megcsinálja, ez lehet, hogy neki személyesen egy kis történetnek tűnik, mert ő csak egy egyszerű kis héber rabszolga, és hát ilyenkor az ember, amikor bűnről van szó, hirtelen nagyon szerény szokott lenni. Én ki vagyok én? Hát én csak egyszerű kis ember vagyok. És akkor ráébresztette arra, hogy hát ez nem mindig van így, mert egy ilyen kis egyszerű embernek egy cselekedete egy egész családot, egy egész nemzedéket, egy egész történelmet tud kisiklisztani. Van ugye azt szoktuk mondani, hogy a legnagyobb bűn, vagy a legnagyobb bűnforrás, az egyik legnagyobb bűnforrás az a nagyképűség. De van egy szép mondás, egy haszid mondás, hogy van olyan helyzet, amikor jó, ha van nagyképűség. Az, amikor a nagyképűség az a bűntől ment meg. Mert az nem az, hogy én, aki olyan fontos ember vagyok, ilyen komoly rabbi, egy ilyen komoly, nagy tudású zsidó, egy ilyen vallásos ember, akire az emberek fölnézek, én megtehetem azt, hogy ezt elkövettem. Hát ez mégség, ugye nagy képű szövegnek hangzik ez. De ebben az esetben ez helyén való, mert ez a bűntől ment meg. És Józsefnek erre a motivációra volt szüksége. Maga a történet szempontjából ugye érdekes az, hogy hazajön a Potifár, és nem mondja neki azt, hogy ha-ho, tényleg ezt csináltad, meg akartad erőszakolni a feleségem? Most ugye ez manapság is, utána Egyiptomban, nem kell 3500-t, de vissza ez egy golyót jelentett volna, tehát nem szórakozott volna, hogy lerakja a börtönbe, meg itt a mél, hanem hát ő egy rabszolga volt. Most képzeljük el, az újkorban, Amerikában egy rabszolga meg akarta erőszakolni az urának a feleségét, akkor ezt kivégezték ott a helyszínen. Most az mi az, hogy akkor ő lerakja őt a börtönbe? És akkor...
Igen, ezt szokat
nem akart.
Tudja, hogy a feleség az csapongó.
Biztos, hogy nem
ezt az első. Most ugye... Na, jól ráéreztetek, látszik, hogy ismeritek a női és a férfi lelkeket. Mert amikor megnézitek a szöveget, akkor azt mondja, hogy... A 18-as... Tizenkences mondat. Ugye Héberben úgy hangzik, hogy Vaj hit is moádon áved divreistó. És volt, hogy az ura hallotta feleségének szavait, a Serdi Brájlába, amit hozzábeszélt, Lémor mondva, kedva nima éle a száliav dechá, hogy ezeket tette a te szolgád, vagy hár a po, és megharagudott. És fogta Józsefet, és berakta a dutyiba. Nem azt mondja a szöveg, hogy megharagudott Józsefre, hanem megharagudott. Pipa volt, hogy a felesége már megint összerakott valami történetet, de ő, ahogy mondjátok, azért érezte, hogy ez nem simmel, mert hogy különben valószínűleg ez nincs benne a szövegben, de meghallgatta József változatát is a történetnek, és valószínűleg ismerte, hogy kik veszik körül, csak hát nyilván nem engedhette meg magának, hogy másképp cselekedjen. Most ugye az egész történetben, ami fantasztikus ebben a történetben, és az, igazából az első ilyen történet a Tórában az, hogy ezt olvassuk, ha próbáljuk visszagondolni. Az egész egyiptomi számüzetésben, ami egy tulajdonképpen az első kollektív kivetettség, nagyon benne van ez a isteni kéz. Tulajdonképpen az egész történet miről szól? Arról szól, hogy valami, ami látszólag személyesen nekem, a történet főszereplőjének valami borzasztó negatív dolognak tűnhet. József, hogy élhette azt meg, hogy a testvér meg akarják ölni? És hogy élhette azt meg, hogy lekerül, és akkor meg ő a legbecsületesebb és elkötelezettebb szolgálja urának, annak a felesége meggyanúsítja azzal, aki el akarja csábítani, meg akarja gyanúsítani azzal, hogy ő meg akart erőszakolni. Ennél nagyobb lúzernek lenni, már elnézést, aki ennyi szívást él meg, most elnézést a kifejezésért, a jó akarata ellenére nem nagyon van. És aztán majd a történet folytatódik, hogy ő meg segít másokon, azok meg elfeledkeznek róla. És minden történetnél azt látjuk, mint hogy ami a tipikus kérdése az embernek, hogy miért történik velem ilyen sok rossz, amikor én annyira igyekszem? Isten, miért büntetsz engem? Józsefnél egy percig nem látjuk, hogy ezt a kérdést föltette volna. Viszont végig ott van az a történetben, hogy ez az egész, ez az isteni kézműve, aminek majd lehet, hogy sokkal később látjuk majd meg az eredményét, látjuk meg, hogy miért is történik Józseffel ez, vagy miért történik velünk hasonló. Aztán eljön majd a történetnek az a fázis, amikor éhínség lesz, és akkor emiatt az egész történet folyamány miatt József már Egyiptom a királya, mert ő volt az, aki megfejtette ezt az álmot, majd ha odaérünk, amiben kiderül, hogy éhínség lesz. És amikor meglátja a testvéreit, akkor amikor a legvégén elmondja nekik, hogy én a testvéretek vagyok, és azok megijednek, hogy most bosszút fog rajta állni a sok viszontlágság miatt, amit megélt, akkor most azt mondja, hogy ne ijedjetek meg, mert ti lehet, hogy rosszra gondoltatok, de az egészben Isten keze volt, és ő pedig jót gondolt, mert ha mindez nem történik meg velem, akkor nem lennék olyan helyzetben, hogy titeket megmentsenek az éhínségtől. Ami azt jelenti, hogy azt a gondolatot, és ami nagyon mélyen benne van a zsidóságban, és sokat beszéltünk itt is, mutatja be ez a történet, szinte inektálja belénk ez a történet, hogy Isten keze minden történésben benne van, még akkor is, hogyha azok a történések rosszak, és még akkor is, hogyha az a sok rossz, ami történik velünk, az látszólag más emberek szabad akaratából hozott döntései miatt rossz. A végén a történetnek van benne valami jó, amit lehet, hogy megtudunk, lehet, hogy nem, de Isten keze vezeti ezeket a történeteket. Ha Józsefet nem vádolja meg igazságtalanul az ő úrnője, hogy ő meg akarta erőszakolni, és nem kerül börtönbe, és nincs egy pár kellemetlen napja ott a börtönbe, soha nem lehetett volna belőle Egyiptom alkirálya, és soha nem tudta volna megmenteni a testvéreit. És gondoltuk bele, hogy ez milyen fantasztikus, hogy itt vagy héber rabszolga 3000 éve ezelőtt, és hogyha az ő, ha ő mégis enged a csábításnak, és egy pár kellemes pillanatot szerez az úrnőjének és saját magának, soha nem került volna börtönbe, nem lett volna megvádolva, nem került volna börtönbe, nem lett volna Egyiptom alkiája, a zsidó népbe, a héberek nem lettek volna megmentve az éhínségtől, nem kerültek volna le Egyiptomba, és mi nem ünnepelnénk a Pészáhot a mai napig, mert nem lett volna Egyiptom, és nem lett volna egyiptomi kivonulás.
És lehet, igazából semmit nem gyakorlatilag így megáll. Így
minden megáll.
Nem is
igen.
Ami azt mutatja, hogy mekkora felelőssége volt ennek az egyszerű héber rabszolgának, akinek volt egy pár kellemetlen álma, ami miatt megharugodtak rá a testvérei. Azt mutatja be ez a történet, hogy micsoda hihetetlen felelőssége van mindannyiunknak, még akkor is, hogy csak kis egyszerű héber rabszolgáknak érezzük magunkat.
Van egy példa, hogy adja semben, hogy all Jewish is responsible for in a dear, vagy olyan hasonló.
Ugye van, igen. Kol Yisrael arevim ze leze. Minden zsidó felelős egyik a másikért. Jó, és ez nem csak ez egymás a felelősség, hanem hogy nincs olyan cselekedet, amire azt lehet mondani, hogy ez egy fitma cselekedet, ez nem egy ilyen fontos dolog. Szökezős
felelőm a korábbános
évvel. Igen, ezt mondom. Jó, gyorsan még egy fejezetet vegyünk bele. 40-es fejezet.
És lőn ezek után, hogy az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere vétkezének az ő urok ellen, az egyiptomi király ellen. Megharagudik azért a fáraó az ő két főemberére, a fő pohárnokra és a fő sütőmesterre, és fogságba veteti azokat a testőrök főhadnagyának házában levő tömlöcbe, arra a helyre, ahol fogva van a József. A testőrök főhadnagya pedig Józsefet rendeli melléjük, és szolgál a nékik, és jó ideig valának fogságban. És az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere, akik a tömlőcben fogva valának, látának álmot mindketten. Mindegyik külön álmot, azon egy éjjel, mindegyik az ő álmának értelme szerint. És beméne hozzájuk József reggel, látá, hogy ímé bánkódnak vala. És megkérdi a fáraó főembereit, akik az ő uraházánál vele együtt fogva valának, mondván, miért oly komor ma a ti orcátok? És mondának néki, álmot láttunk, és nincsen, aki megfejtse azt. És mondanékik József, a megfejtés nem Isten dolgaé. Mondjátok el, kérlek nékem. Elbeszélé azért a főpohárnak az ő álmát Józsefnek, és mondanéki, álmomban ímé egy szőlőtő vala előttem, és a szőlőtőn három szál vessző vala, s alig, hogy bimbózék, virágozék, és keresztjei megérlelék a szőlőszemeket, a fáraó pohára pedig az én kezemben vala, és én vevém a szőlőszemeket, és facsarám a fáraó poharába, és adom vala a poharat a fáraó kezébe. És mondanék ki József, ez annak a megfejtése, a három vesszőszál három nap. Harmadnap múlva a fáraó felmagasztalja a te fejedet, és visszahelyez téged hivatalodba, és adod a fáraó kezébe az ő poharát, az elébbi tisztet szerint, mikor az ő pohárnokja valál. Csak hogy azután megemlékezzél rólam, mikor néked jó lesz dolgod, és cselekedjél, kérlek, irgalmasságot velem, emlékezzél meg rólam a fáraó előtt, és szabadíts meg engem e házból. Mert lopva hoztak el engem a héberek földjéről, és itt sem cselekedtem semmit, hogy a tömlőt bevessenek. És látá a fősütőmester, hogy jól magyaráz vala, és monda Józsefnek. Álmodtam én is, hogy ímé három kosár kalács vagy a fejemen. A felső kosárban pedig valának a fáraónak mindenféle süteményei, és a madarak eszik hal azokat a kosárból, az én fejemről. És felele József, és mondta: ez annak a magyarázatja, a három kosár, három nap. Harmadnap múlva fejedet véteti a fáraó, és fára akasztat fel téged, és a madarak leeszik rólad húsodat. Slőn harmadnapon a fáraó születése napja, és vendégséget szerzem minden ő szolgáinak, akkor a főpohárnokot és a fősütőmestert is fölvevé szolgái közé. És a főpohárnokot visszahelyezi pohárnokságába, és nyújtotta a poharát a fáraó kezébe. A fősütőmester pedig felakasztatá, amiképpen magyarázta valanéki József. És nem emlékezik meg a főpohárnok Józsefről, hanem elfelejtkezik róla.
Köszönöm szépen, hát egy érdekes történet, mekkora szívás szegény főpéknek, hogy még egész belejendül, és látja, hogy milyen jó megoldást adott József, és aztán ő pedig egész más.
Igen. Ilyen hálátlanok
a pohárban. Egyébként
akkor milyen
vallásnak voltak? Tudom, iskolában tanultunk ilyen.
Napis.
Igen, ilyen bárány imádó, napisten imádó. Ugye, nagyon érdekes ez az álmokkal való szimbiózisa Józsefnek. Ugye korábban is voltak álmok, Jákob is látott álmokat, de Józsefnek az egész történetet végigvezetik az álmok. Ugye, ha belegondoltok, hogy a kezdet már ugye álmokkal kezdődik, hogy álmodik a testvéreiről, aztán most megfejti ezeket az álmokat, aztán úgy kerül majd hatalomra, hogy megfejti a fáraó álmait, majd amit a jövő héten fogunk olvasni. És ugye, hogy milyennek a jelentősége, hogy álmokról szól az egész történet, amit most itt olvasunk, és ezzel kapcsolatban egy nagyon szép haszid magyarázat, ami azt mondja, hogy ugye mi kezdődik el Józseffel? Elkezdődik a számüzetés. A számüzetés, amit mi számüzetésnek hívunk, az nem csak arról szól, hogy a héberek vagy a zsidók elkerülnek az ígéret földjéről, Izraelből, hanem az arról a ellentmondásos szituációról szól, amikor valaki jelesül mondjuk akár mi zsidók, egy olyan helyzetben vagyunk, ahol Isten elrejtőzködve van előttünk, amikor ellentmondásos dolgok történnek, amikor azt gondoljuk, hogy az igazság egy valami, de más látunk a valóság, a látható és érezhető valóságban. Nem látjuk visszaigazolva a hitünket, mint hogy Isten elbújt volna előlünk. És ezt azért mondjuk, hogy ez olyan, mint az álom. Dávid király úgy fogalmazza Zsoltárban, amit a bencsalás előtt szoktunk énekelni, és ír a válasz: sohasem ez sivacion, ha jínuke holmin, olyanok voltunk, mint hogyha álmodnánk. Az egész számüzetés az egy nagy álom, amiben ellentmondásos dolgok, az álomban is ellentmondásos dolgok tudnak megtörténni. Ezért van József könnyéken ennyi álom, ez kifejező, hogy most fog kezdődni a maga a számüzetés. Ugye effektív a két szereplővel kapcsolatban a Bárban ennek nagyon érdekes okfejtései vannak, hogy ezek ugye régen, tehát ez gyakorlatilag ezek voltak a élelmezési miniszter és a piáltatási miniszter. És nem ők maguk, mert a héber szövegben látszik, hogy azt mondja a szöveg elején héberül: vagy hiáhalad van ima éle, és volt ezek a dolgok után, ha túmás kemelech micráim, elnézést, vétkeztek a Egyiptom királyának bármestere, most modern fordításban, tehát ő leitatója, de ha o feláldom éhem, és a pékje. És viszont a következő mondatban már azt mondja: és megharadott fáraó a két miniszterére, a pohárnok miniszterre, és a pék miniszterre, vagy felelősre. És azt mondja, hát ez úgy működött, hogy volt egy felelős, nem tudja az összes péket leellenőrizni a fáraó, és az ő felelőssége. És ha alatta valaki vétkezik, akkor nem azt viszik dutyiba, hanem a főnököt. És ezért mondja, hogy nem ők vétkeztek effektív, hanem az alattuk dolgozók. És azért őket kettőket börtönbe rakta, és megvizsgálták, hogy akkor tényleg volt-e nekik felelősségük ebben. És az egyiknél úgy gondolták, hogy nem volt, ez volt ugye a pohárnak, másiknál úgy gondolták, hogy volt, és ez volt a ez volt a pék. Gyakorlatilag ugye ez a történet fog minket elvezetni oda, hogy akkor majd, amikor Fáró megint álmodik, akkor fog eszébe jutni a pohárnoknak, hogy mi újság, és akkor be fogja ajánlani. És van egy érdekes mondása itt Józsefnek, ugye, ha lapoztok, akkor azt mondja, hogy miért ne felejtsél el, azt mondja, hogy a 15-ös mondatban, 14-esben, 75-ös oldalon. Csak hogy azután megemlékezzél rólam, mikor neked jó lesz dolgod, és cselekedjél kérlek igazságot velem, emlékezz meg rólam fáradt, és szabadsíts meg engem a házból. Mert lopva hoztak el engem a héberek földjéről, és itt sem cselekedtem semmit, hogy tömlőt bevessenek. Miért kellett ezt mondani? Mondja, hogy ő már egy fáró észjárásával gondolkodott, József, hogy hát fáró nem mondja azt, hogy hát ő mit foglalkozik ő egy szerencsétlen rabszolgával. Én nem vagyok rabszolga, engem elloptak. Én egy normál státuszú ember vagyok. Most hallottam, hogy van egy ilyen film, ami általában lesz, hogy ő vagy volt, vagy nem tudom, egy amerikai film, hogy valaki, aki a rabszolgatartási, vagy a rabszolgatartó idejében az Egyesült Államoknak, hogy északi államban egy szabad fekete, akit ellopnak, és egy déli államban eladnak rabszolgatartó. Nem, ez egy másik film. Nem tudom, mit. Hogy? Aha. És akkor, ugye, hogy itt azt akar neki mondani, fárak, hogy én nem vagyok rabszolga, én igazából egy normál státuszú ember vagyok, by the way, előteszem, hogy valahol olvastam, hogy minden novella és minden regény alapgondolatát már meg lehet találni a Bibliában. Szóval nincs olyan életszituáció, amiből aztán valamilyen irodalmi alkotásnak született volna, ami ne lenne benne már a Tóra történeteiben, csak mellékszálon, most ez egy érdekes kapcsolás. Mindenesetre ez az egyik, tehát emlékezz meg róla, mert én csak engem elloptak a héberek földjéről. Másik, hogy, és azt sem mondja a fáraó, hogy na jó, de hát bizonyára nem véletlenül kerültött a börtönbe, ugye nem fog vele kiemelten foglalkozni. Én most se csináltam semmit, engem csak megvádolta. És akkor innen fogunk átkerülni majd a jövő héten oda, hogy aztán két év múlva lát álmot fáraó, és akkor aztán eszébe jut a pohárnoknak, és jó is, hogy eszébe jut, mert így megoldja a fáraó álmát. Thank you.